Sikeres válságkezelésen van túl, a kormány 2025 pedig a gazdasági helyreállásével lesz, mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a nemzetgazdasági miniszter. Az elmúlt 5 évben 3 válságot kezelt hatékonyan, a kormány 2025 a gazdasági helyreállásével lesz, amelyet a kabinet a gazdasági semlegesség talaján alapoz meg. A megváltozott helyzetre reagál a kormány 21 pontos új gazdasági akcióterve, összegezte a meghallgatáson a nemzetgazdasági miniszter.
A belső konjunktúra helyreállítása a cél. A belső konjunktúra helyreállításával 3% körüli 3,4%-os növekedést tudunk elérni. A fogyasztás növekedés üteme gyorsulni fog. A következő hónapokban minden negatív híresztelés vagy egyéb információ ellenére.
Nagy Márton azt mondta, a fogyasztás már helyreállt, az inflációt stabilizálták, idén a reálbérek 9, jövőre várhatóan 4-5%-kal emelkednek, de a kormánynak távlatos céljai is vannak a hazai bérek emelésére.
Azt gondoljuk, hogy az 1000 eurós vagy 400.000 forintos minimálbér 2028-ra szeretnénk meghozni. Ez nem kérdés, ez ott van, tehát ez meg fog valósulni. Ha valaki akar fogadni nyugodtan, bár gentleman nem fogad a biztosra, alapvetően ez meg fog valósulni.
A miniszter kiemelte, a külső konjunktúrát tekintve már nem ilyen kedvező az összkép. Nagy Márton úgy fogalmazott, a német gazdaságot teljesen lepusztították. Reméli, hogy ezt a februári választásokon a németek is felismerik. Az ülésen Dávid Ferenc, a DK képviselője a gazdasági semlegesség értelmezhetőségét kérdőjelezte meg. Azt mondta, régen és most is azt vették meg, ami az olcsóbb volt, függetlenül attól, hogy keletről, nyugatról, északról vagy délről érkezett. Az ellenzéki politikus vitatta az elmúlt évek válságkezelésének eredményességét is.
Ön azt mondta, hogy sikeres válságkezelés történt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a 2023-as és 2024-es év bebizonyította, hogy semmiféle érdemi válságkezelés nem történt. Magyarországon 2023-ban a gazdaság 0,9%-kal visszaesett, 2024-ben mégis bizonytalanok vagyunk, hogy ez 0,6 vagy 0,8%-os növekedés lesz, az önök által prognosztizált 4% helyett.
Mellár Tamás, a Párbeszéd képviselője aggasztónak nevezte a forint árfolyamának alakulását.
Az árfolyam nagyon elszabadult és igen instabil, ami egyébként két oldalról is jelentős mértékben nyomja az inflációt fölfelé, egyrészt nyilvánvalóan az importon keresztül, és a másik pedig az adósság GDP hányadoson keresztül is, hiszen ugye az adósságunk, az államadósságnak immáron 30%-a az devizában van.
A volt elempés Csárdi Antal szerint nem lehet még teljesen arról beszélni, hogy a kormány letörte az inflációt, hiszen az élelmiszerárak éppen novemberben az átlagos felett csaknem 5%-kal emelkedtek. A Jobbikos Zékárpád Dániel Mellár Tamáshoz hasonlóan szintén a forint árfolyam alakulásáról kérdezte a minisztert.
Emlékem szerint 266 forintos árfolyammal vették át 2010-ben a kormányzást annak idején, de összességében a stratégiájuk érdekelne a forint árfolyama és a nemzeti fizetőeszköz védelme tekintetében.
A nemzetgazdasági miniszter így reagált az ellenzéki felvetésekre.
Engedjenek meg egy személyes benyomást. Az ellenzéki képviselők nagy részének a hozzáállása, hogy mire lehet használni egy ilyen gazdasági bizottságot, nem nagyon változott. Önök nagy részt kritikákat fogalmaztak meg, ami rendben van, egyetlen javaslatot sem fogalmaztak meg, hogy mit tanácsolnak az ügyben, hogy hogyan lehet a GDP-t növelni, az inflációt pedig lent tartani.
Nagy Márton azt mondta, a gazdasági semlegesség kritikája meglehetősen furcsa pont a DK részéről, azután, hogy éppen ez a párt támadta a legjobban a keleti nyitás szükségességét. A nemzetgazdasági miniszter arra is emlékeztetett, a nemzetközi elemzőházak többsége még idén-nyáron is 2-3%-ot várt itthon a GDP bővülésére, vagyis nem a kormány volt túlzóan optimista, és senki sem számított arra, hogy a német gazdaság ennyire rosszul teljesít idén, összegezte bizottsági meghallgatásán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A várakozásoknak megfelelően alakult a novemberi infláció. A fogyasztói árak éves alapon 3,7%-kal növekedtek. Az élelmiszerek azonban az átlagot meghaladó mértékben drágultak, éves alapon csaknem 5%-kal, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető elemzője. Regős Gábort kérdeztem.
Az adat megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ugye októberben 3,2% volt az infláció, ez most 3,7%-ra növekedett, Az elemzői várakozás az ilyen 3,7-3,8% volt. Azért voltak kérdések az elemzői várakozások kapcsán. Itt az első kérdés ugye a forint árfolyamának a hatása volt, hiszen egy jelentős gyengülés volt az elmúlt időszakban, a dollárhoz viszonyítva közel 10%, de ugye ha megnézzük az euróhoz képest, akkor azért ott is egy jelentős gyengülés volt. Ha csak ezt a gyengülést nézzük, ami az euróhoz képest bekövetkezett, akkor az 1,3% ponttal húzza fel körülbelül az inflációt. Na most ez az 1,3% pont persze nem jelenik meg rögtön az árakban, több hónapra elnyújtva, januári átárazásokat figyelembe véve, tehát nyilván erre nem számítottunk, de azért van hatása. A másik kérdés a szolgáltatások inflációja volt, hiszen itt az előző hónapban láttunk egy váratlan árcsökkentést a telekom akciózások miatt, és az volt a kérdés, hogy ez akkor most visszamegy, vagy nem megy vissza. Nem ment vissza, tehát ebből ez, ami az előző hónapban 0,2% pontos negatív hozzájárulás volt, az most nem ment át pozitív hozzájárulásba.
Az élelmiszerek ára ugyanakkor nagyobb mértékben emelkedett, mint amilyen az átlagos infláció volt. Itt milyen számot közölt a KSH?
Az élelmiszerek ára éves alapon 4,9%-kal növekedett, ez mindenképpen egy gyorsulás a szeptemberi 3,7% és az októberi 4,5%-hoz képest, de azért ez az egy hónap alatti 0,9%-os drágulás is eléggé kiemelkedő, és hát sajnos vannak olyan élelmiszerek, amiknek azért a drágulása eléggé fáj. Hogyha az éves összehasonlítást nézem, akkor a lisztára 39,3%, a tejára 16,6%, a csokoládé és a kakaóára 12,8%, gyümölcszöldség ára 11,7%, az étolajé pedig 10,1%-kal növekedett. De hát azért itt még tudnék olyan ételeket sorolni, amiknél szintén egy érdemi drágulás volt. Ezek csak azok voltak, ahol elérte a 10%-ot. Havi alapon, ami nagyon csúnya, az a tojás drágulása, ez egy hónap alatt 11,9%-ot tett ki. Ugye az élelmiszereknél alapvetően két dolgot mondanék, két olyan tényezőt sorolnék, ami hatással volt. Az egyik az a forintárfolyam, tehát ez egyrészt megjelenik ott, hogy amit importálunk, az drágább, másrészt pedig ugye, hogyha külföldre el tudják adni, és az forintban jobban megéri, akkor el is adják, tehát ugye a belföldi árak is ezt nagyon szépen lekövetik. A másik tényező az a rossz mezőgazdasági termés, ugye ez csökkenti a kínálatot, és hát ha a kínálat csökken, akkor az árak természetszerűleg növekednek.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét hallották. 2022 után ismét a Raiffeisen Banké lett a Magyar Nemzeti Bank zöld bankdíja. Arról, hogy milyen innovációknak köszönhetően nyerte el a pénzintézet ezt a kitüntetést, Kemencei Ferencet, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
A második alkalommal nyertük el ezt a nagyon rangos elismerést, és az alapvetően a fenntartható pénzügyi megoldások fejlesztése, népszerűsítése az egyik, és hát összességében a fenntartható gazdaságnak a támogatása. Ugye konkrétan a jegybank egy szigorú indikátorrendszert vizsgál ennek a díjnak a odaítélésekor, és itt nagy hangsúlyjal esik latba a zöld hitelkiegyezésének a mértéke. Tehát mennyi zöld hitelt helyeztünk ki, itt gondolni kell például a napelemparkokra, energiahatékonysági beruházásokra, zöld irodaházakra, ezeknek a finanszírozása, ez az egyik fontos téma. A másik pedig, hogy mennyi zöld kötvény portfóliónk van, és hogyan kezeljük összességebe ezeket a kockázatokat a saját rendszereinkbe. Úgyhogy mi a magunk részéről egyébként tényleg sokat tettünk ezen a területen. Nagyon sok ilyen finanszírozás van, vállalati területen lakosságnak nyújtunk zöld hitelhez, ugye kamatkedvezményeket, és hát ugye aláírtunk egy ENSZ fenntarthatósági megállapodást, ahol vállaltuk, hogy növelni fogjuk a zöld hitel portfóliónkat. Ezen túl a MOHU, ugye ez egy ismert dolog, nemrég indult ez a Repont program, az üvegvisszaváltás, ennek a szinte nagyon fontos zöld projektnek a pénzügyi bonyolítását is mi végezzük. Ezt talán így érdekes lehet a hallgatók számára. És hát ugye a digitalizációval mi magunk is sokat teszünk a fenntarthatóságért, papírmentes bankolás, elektronikus aláírások, zöld irodaház, zöld autópark, úgyhogy ezekre is kell gondolni. Például ugye van egy nyíregyházi operációs központunk, itt van egy olyan napelempark, amit bővítettünk, és ez adja most már ugye a 40%-át egy tisztán zöld energia az ottani energia szükségletnek. Vagy egy másik példa, napokban egy 15 megawatt kapacitású napelempark megépítését finanszíroztuk, ez most fog kezdődni ennek az építése, ez egy nagyon-nagyon jelentős széles lakossági körnek fog tudni zöld energiát biztosítani, és hát összességében, ami talán még fontos, hogy a jegybanknak van egy zöld hitel tőkekedvezmény programja, ebben részt veszünk, ezekkel a hitelkihelyezésekkel tudjuk a lekötött tőket is optimalizálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek lehettek azok a szempontok, amit a jegybank is mérlegelt, és hát nagyon örülünk ennek a díjnak.
Részben említette már azt, hogy az innováció területén milyen fejlesztéseket valósítottak meg, de mégis, hogyha még erről a területről kell beszélni, vagy a digitalizációról, főképpen ez utóbbiról, milyen újításokat vezettek be az elmúlt időszakban?
Sok minden történik ezen a területen. Az egyik, amit említenék, itt nem olyan régen indult el a QUIC, ugye a QR kódos fizetés. Ugye ezt mi magunk az elsők között vezettük be, ez egy fontos innováció, illetve megjelentünk kártyaelfogadási üzletákban Magyarországon szeptember 1-én, és hát ugye a modern POS termináljaink elektronikus fizetés, azok integráltan tudják ezeket a megoldásokat, nem csak kártyával, ugye QUIC-kel is lehet itt fizetni. A másik, ami egy nagyon fontos terület, egy piacvezető pozíciónk van, az úgynevezett prémium interfészek API-knak a területén. Ez egy komoly stratégia, itt ugye a gépek kapcsolódnak össze a vállalatoknál, és a bankban is ez nagyon nagy adatátvitelre képes. Ez például az előbb említett Mohu repont, ahol a pénzvisszatérítés az ilyen open interfészeken keresztül megy. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, érdekes fejlesztés. Ezen túl van egy vállalati portálunk, ami a vállalati ügyfeleket segíti, hogy az összes digitális szolgáltatást megtalálják, és ezt fejlesztjük folyamatosan. Tehát e-akta, elektronikus aláírás, elektronikus adatkommunikáció, például a mérlegadatok beküldése. Tehát van egy nagyon komoly belső folyamatfejlesztés, ami ugye a belső digitalizáció, és ez talán a harmadik legfontosabb eleme ezeknek a fejlesztéseknek.
Tehát akkor részben a digitalizációval a lakossági ügyfelek bankolását kívánják megkönnyíteni, részben pedig a vállalatok bankolását is.
Igen, illetve szeretnénk ugye a saját belső folyamatainkat digitalizálni, ezentúl szeretnénk ugye együttműködni azokkal a jegybanki programokkal, amelyek Magyarországon az azonnali fizetést, a QR kódos fizetést, és ennek egy integrált megoldásként szeretnénk ezt megjeleníteni, tehát ugye benne a POS terminálban, összekötve a kasszarendszerekkel, tehát itt egy ökoszisztémába gondolkodunk, és hát szeretnénk, hogyha mind a kereskedők felé, vállalatok felé, a lakosság felé, mind belsőleg egy minden inkább papírmentes és digitalizált folyamat lenne.
Ugye ön a vállalati és tőkepiaci üzletágért felelős vezérigazgató helyett, és a Raiffeisen Banknál így rálát a vállalati terület működésére is. A rendszerváltás idején alapított cégek zöme többsége most érkezett el a generációváltáshoz. Volt, aki már megoldotta ezt a feladatot, van, aki előtt még ott áll ez a feladat. Mi a tapasztalatuk, van-e egyáltalán rálátásuk arra vonatkozóan, hogy mennyire sikeresek ezek a vezetőváltások, mennyire tudják a cégvezetők átadni hasonló profillal, ahogyan megkezdték a cégek működtetését még 25-30 évvel ezelőtt, és mennyire tudják megőrizni a cégek a prosperitásukat.
Ja, rálátni mindenképpen rálátunk erre, különösen a finanszírozott ügyfeleknél, hiszen ott az, hogy a tulajdonosi szerkezet hogyan néz ki, a menedzsment hogyan néz ki, ez egy nagyon fontos hitelbírálati szempont. Ja, elsősorban a KKV portfólióban nagyon sok olyan ügyfelel találkozunk, hogy ez egy jelentős kihívás az utódlásnak a kérdése. Tehát több mint 30 évvel a rendszerváltás után ez nagyon sok helyen fölmerül. Nagyon sok esetben ezek a tulajdonosok, vállalatvezetők a megtermelt nyereséget visszaforgatták a vállalkozásba. jól mennek ezek a vállalkozások, és hát most azzal szembesülnek, hogy nincs, nem feltétlenül van olyan örökös, aki ezt tovább tudná vinni tulajdonosi vagy menedzsment szempontból. Ilyenkor, amit mi teszünk, ugye van a bankban egy befektetési banki csapat, tanácsadó csapat, próbálunk ebbe segíteni. Tehát cégértékesítés, vagy akár csak üzletrészértékesítés, új stratégiai tulajdonos bevonása, akár a meglévő megmaradó tulajdonos mellett, tehát olyan befektetőknek a megtalálása, akik ezt a stabilitás, szakmaiságot, pénzügyi stabilitást képesek tovább vinni. Ez egy élő, valós probléma, sok ilyen eset van, és próbálunk ebben segíteni. Itt megjegyezném, hogy a budapesti értéktőzsdével éppen most kötöttünk egy stratégiai megállapodást, itt közösen azon dolgozunk, hogy segítsük a vállalatok tőzsdére lépését, tehát ez is egy jó megoldás lehet egy ilyen helyzetben. Tehát mi ugye egy univerzális pénzügyi szolgáltató vagyunk, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a hagyományos banki kiszolgálás mellett tranzakciók, hitelbetét, ilyen típusú problémákkal, befektetőkereséssel is ugye ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket.
Foglalkoznak tehát ezzel a területtel, de mennyire sikeresek a generációváltások, az üzletátadások, hiszen említette azt, hogy sokszor az történik, hogy a céget értékesítik, és akkor egy új menedzsment veszi át az irányítást. Van-e valamiféle utánkövetés erre vonatkozóan?
Ugye vannak jó és rossz példák. Összességében egy jól fölépített, nyereséges, jó jövőképpen rendelkező vállalatot, azt mindenféleképpen én azt gondolom, hogy el lehet adni, és tovább lehet vinni úgy, hogy az hosszú távon is jó legyen, és így módon egyébként a bank számára finanszírozható legyen. Tehát a jó üzleti modellek továbbvitele az általában sikeresen meg tud történni. Ugye feltétele ennek az, hogy időbe foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és tényleg egy tanácsadói csapattal megtaláljuk azokat a befektetőket, és hát ennek következményeként a menedzsmentet, aki ebben a változó környezetben, mert azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok válság, nagyon változó környezet, különböző iparágakat, másként érintő problémák, volatilitás. Egy ilyen helyzetben az, hogy folyamatosan egy jó menedzsment és erős tulajdonos legyen, az nagyon fontos. Én szerintem a siker titka az előkészítés, idejébe kell rá gondolni, és hát egy megfelelő pénzügyi tanácsadó partnerekkel itt együttműködni.
Kemencei Ferencet, a Raiffeisen bankvállalat és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Idén is átadták a Magyar Természettudományos Oktatásért járó elismeréseket, a Rácz tanár úr díjakat. Az elismerést 2000 óta kapják meg azok a pedagógusok, akik egész életpályájukkal szolgálták a matematika, a fizika, a kémia vagy a biológia oktatását. A díját adott követően az egyik alapító nagyvállalat, a Richter Gedeon nyerté örökös tiszteletbeli elnökét, Bokseriket kérdeztem.
Ezt annak idején azért hoztuk létre 2000-ben, mert úgy gondolta a három cég, Ericsson, Graphisoft és a Richter, hogy meghatározó a ország szempontjából a természettudományos oktatásnak a lehetőség szerint a magas szintje, már pedig úgy ítéltük meg, hogy romlott a szint, és ilyen szempontból hát ha azon tanárokat, akik akkor időben tevékenykedtek, föl lehetne lelkesíteni egy ilyen kiírással, egy díjjal. És ezt azt merem mondani, hogy ez maximálisan bejött. Ha jól tudom, akkor hogy emlékszem, 181 tanár már kapott ezen időszak alatt mostanáig, tehát 24 alkalommal. Először fizika, matematika és kémia volt, és aztán mi elvállaltuk a biológiát is, hiszen ez már most manapság a természettudománynak egy meghatározó tárgya. És talán még azt említsem meg, hogy nagyon fontosnak éreztük az elitképzést, és ebből adódóan abban bíztunk, hogy azon gimnáziumokban, ahol magas színvonal az oktatás, vagy külön szakkör, vagy stb., és azok ebben részt is vesznek, de hiszünk abban, hogy fontos, hogy a lakosság, illetve a tantervben legalább minimális ismeretekkel rendelkezzenek a természettudományokból a tanulók.
Ugye azok, akik megkapják ezt az életműdíjat, azon túlmenően természetesen, hogy ez egy megtiszteltetés a számukra, pénzbeli elismerésben is részesülnek. Mekkora ennek most az összege, hiszen ezt évről évre emelték?
Igen, ez 1 millióval indult, jelenleg 2,5 millió forint, amit a nyertes kap, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős összeg, de nyugodt lelkismerettel mondom, ennek az erkölcsi eredménye sokkal, de sokkal nagyobb. Ez olyan megbecsülés a többi tanár részéről is, és most is több mint 100-an jelentkeztek, tehát azt a célt, hogy átérezzék, hogy igenis, aki olyan tanár, hogy elhivatott, és mindent megtesz, érdemes. És ez minden alkalommal megható, hogy azon tanárok, nyertesek érzik azt, hogy érdemes volt azt a sok áldozatot hozni, és szeretettel, kedvel csinálják a munkájukat.
Idén a 100 jelentkezőből hány kapta meg a Rácz tanár úr életműdíjat?
Jelenleg mindegyik tárgy 2 díjat ad, tehát összesen 8 kap.
Anélkül, hogy elmondanánk, hogy kik lettek a kitüntetetek, párat a pályamunkák közül említsen meg, hogy milyen pályázatokkal nyertek idén.
Ez életműdíj, tehát az a tevékenység, amit ők végig végeztek, de örömmel mondhatom, hogy most is jelentős részük, nagy többségük nem budapesti, hanem különböző vidéki, kisebb, nagyobb városokban tanító tanárok, és a nő-férfi arány is teljesen korrekt, sőt, inkább a hölgyek vannak többségben.
Tehát olyan középiskolai és általános iskolai pedagógusokról van szó, akik akár évtizedek óta kitartó lendülettel odafigyelve tanítják ezeket a természettudományos tantárgyakat?
Pontosan, lényegében, ahogy említettem, ez egy életműdíj, tehát általában 50 fölötti, akik mögött már tényleg egy sok évtizedes kiváló munka áll.
Nézik-e azt például, hogy mennyire vesztek részt ezek a pedagógusok különböző versenyekre való felkészítésben?
Ez is a egyik kritérium, hogy milyen mértékben juttatnak el, vagy indítanak versenyeket, de leginkább juttatnak el diákokat a nemzetközi és magyarországi versenyekre. De nagyon fontos az a szellemiség, amit átad a gyerekeknek, hogy szeressék a szakmát szívből, lélekkel.
Bokseriket, a Richter Gedeon-e nyerté örökös tiszteletbeli elnökét hallották.